Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úrban. Egyházkerületünk püspöke, Zsarnai Krisztián testvérünket a nyíregyházi gyülekezetbe helyezte, beosztott lelkészül. Amikor most beiktatására készülünk, hallgassuk meg, mit mond Isten igéje a gyülekezeti szolgálatról. Péter apostol ezt írja: úgy szolgáljatok egymásnak azzal a kegyelmi ajándékkal, amelyet egyenként kaptatok, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki szól, úgy szólja, mint Isten igéjét. Ha valaki szolgál, azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ad, hogy Isten dicsőítessék mindenben a Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Testvérem az Úrban, Zsarnai Krisztián, hallottad Isten igéjét a gyülekezeti szolgálatról. Ezért most az élő Isten és a keresztény gyülekezet színe előtt kérdezlek, elhatároztad-e, hogy a nyíregyházi evangélikus egyházközségben egyházunk rendje és a püspöki rendelkezés szerint vállalod a beosztott lelkészi szolgálatot, és hogy azt Jézus Krisztus hű szolgájaként végzed, elhatároztad-e? Ennek bizonyságául ad jobb kezedet. Testvérem az Úrban, a püspöki rendelkezés, valamint nyilatkozatod és kézadásod alapján beiktatlak téged, Zsarnai Krisztián testvérem, a nyíregyházi evangélikus egyházközség beosztott lelkészi szolgálatába az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Végezd a rád bízott szolgálatot Isten félelmében, az Úr Jézus Krisztusba vetett hittel és a Szentlélek erejével, hűségesen és odaadóan, mint az Úrnak, hogy egykor számot adhass róla a mi Úrunk Jézus Krisztus ítélő széke előtt. Amen. Énekeljük a 315-ös számú éneket.
Igaz vagy, Uram, és igazságos a Te ítéleted, cselekedjél velem a Te szereted szerint. Teljes szívvel kereslek Téged, ne engedj eltévejednem parancsolataitól. Szívembe rejtettem igédet, hogy ne vétkezzem ellened. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Vallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem szerettelek Téged mindennél jobban, embertársaimat sem szerettem, mint magamat. Légy hozzám kegyelmes, és teremts újjá irgalmaddal, hogy Neved dicsőségére éljek. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és Jézus Krisztus azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk lélekben és igazságban. Mindenható Isten, áldásoddal építsd egyházadat, hogy a békesség és a szeretet köteléke egyesítsen minket egy testé és egy lélekké, elhívásunk egy reménységében, a Te végtelen isteni szeretetedben, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk az Efezusiakhoz írott levélben, a 4. fejezetben, az 6 versben a következőképpen. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltón ahhoz az elhíváshoz, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel. Viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atya mindeneknek, ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben. Boldogok, akik hallgatják, de meg is tartják Isten beszédét. Válaszul erre az ígére, most magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek a Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
Thank you.
ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség most és mindörökké. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra igehirdetési alapigéül, és amelyet megírva találunk Lukács evangéliumában a 14. fejezetben az első verstől a következő képpen. Amikor egyszer szombaton bement a farizeusok egyik vezetőjének a házába ebédelni, azok figyelték őt. Íme, ott egy vízkoros ember került elébe. Ekkor Jézus megkérdezte a törvénytudóktól és a farizeusoktól, szabad-e szombaton gyógyítani, vagy nem? De ők hallgattak. Erre kézen fogta a beteget, meggyógyította és elbocsátotta. Hozzájuk pedig így szólt. Vajon, ha közületek valakinek a fia, vagy ökre szombaton esik a kútba, nem húzza-e ki azonnal? Nem tudtak erre mit felelni. Azután egy példázatot mondott a meghívottaknak, amikor észrevette, hogyan válogatják a főhelyeket. Ha valaki meghív lakodalomba, ne ülj a főhelyre, mert lehet, hogy nálad érdemesebb embert is meghívott. És ha oda megy hozzád, aki meghívott téged is, meg őt is, és így szól, engedd át neki a helyet, akkor szégyen szemre az utolsó helyre fogsz kerülni. Hanem ha meghívnak, menj el, ülj az utolsó helyre, hogy amikor jön az, aki meghívott, így szóljon hozzád, barátom, ülj feljebb. És akkor becsületed lesz minden asztaltársad előtt. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Urunk, szentelj meg bennünket a Te igéddel, a Te igéd igazság. Amen. Drága testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit. Az imént felolvasott ige szakasz tulajdonképpen két részre lehet osztani. Egy gyógyítási történetre és egy példázatra, ahol Jézus alázatra int. Mind a két történet megállja a helyét külön-külön. Azonban valami szembetűnő ebben az ige szakaszban, ebben a történetben. Ugyanaz a társaság veszi körül Jézust, ugyanahoz a társasághoz szól, és ugyanaz a társaság kéri számon őt. Először tekintsünk erre a társaságra, tekintsünk a vendéglátókra, elsőként vizsgáljuk meg, hogy milyen viszony volt Jézus és a vendégfogadó között. Az igében azt olvashatjuk, hogy Jézus bement egy farizeus házába ebédelni. Minden bizonnyal Jézus meghívás alapján ment ebbe a házba, hiszen a zsidóknál a szombati ebéd nagyon-nagyon fontos, különleges alkalom volt, és általában fontosabb vendégeket hívtak meg erre az alkalomra. Ez egy nagyszerű dolog volt, hogy Jézust meghívták. Önmagába véve egy pozitív eseménynek lehetünk a tanúi. Azonban egy dolog szemet szúrhat. Mégpedig az, hogy azt olvashatjuk az igében, amikor egyszer szombaton bement a farizeusok egyik vezetőjének a házába ebédelni, azok figyelték őt. Figyelték őt. Nem arról tudósít Lukács, hogy hallgatták a nagy prófétát, hallgatták a nagy tanítót, hanem figyelték őt. Ennek a szónak az eredeti görögje nagyon bő tartalmú, nagyon gazdag tartalmú, nem csupán azt fejezi ki, hogy figyelem, hanem többet. Szemmel tart, megfigyel, megfigyelés alatt tart, leselkelődik. Azaz, ebből érthetjük meg a meghívásnak a hátterét, ebből láthatjuk a szándékot. A minimális előírásoknak meg akartak felelni, jó zsidóként túl akartak lenni az előírt meghívásokon, kötelezettségeken. A szándékból kifejeződik a vendégfogadó viszonyulása Jézushoz. Maga a viszony nem más, mint egy iszony. És mi? És mi hogyan viszonyulunk Jézushoz? Szemmel tartjuk, megfigyeljük, a minimális kötelezettségeket le akarjuk tudni? Ki akarjuk pipálni hétről hétre, hogy rendben itt voltunk? Ki akarjuk pipálni, hogy meghívtuk Jézust rendben? Milyen viszonyban vagyunk Jézussal? Jó vallásosként hányszor akarunk letudni kötelezettségeket, hányszor akarunk letudni előírásokat, és közben Jézushoz való viszonyunk nem más, mint egy iszony. Érdekes ennek a görög szónak a másik jelentése, leselkedő. Mi jellemző a leselkelődésre? Ott van az emberben a kíváncsiság, ott van benne talán az érdeklődés, de ezt nem engedi kibontakozni, nem engedi, hogy közelebb kerüljön Jézushoz, ő csupán a háttérben van, a háttérben leselkedik. Mikor reggel bejöttem a templomba, noha voltam már, de megdöbbentett az, hogy milyen csodálatos méretei vannak ennek a templomnak. Milyen csodálatos oszlop csarnokai, milyen csodálatos vastag falai vannak. Aztán azon is elgondolkodtam, milyen jól el lehet bújni az oszlopok mögött, milyen jól lehet leselkelődni, milyen jól háttérbe lehet lenni, és itt nem azokat szeretném megbántani, akik fizikailag most éppen háttérbe szorultak, hanem a lelkire szeretnék rámutatni, hogy sokszor lelkileg mennyire háttérbe akarunk vonulni, lelkileg mennyire be akarunk lépni a hátsó részbe, leselkelődni, tudni arról, hogy rendben van Jézus, még talán belépni abba a vendégházba, de csak szemmeltartás véget. Hányszor vagyunk így, drága testvéreim? Hányszor van bennünk ez a leselkelődés? És ma szeretné ez az ige azokat megszólítani, akinek a viszonya ilyen, aki szegény háttérbe akar szorulni, aki szegény leselkelődni szeretne, és aki magára ismer, ott van a megfigyelés, a szemmeltartás szándéka. Jézus valóban megváltó. Jézus valóban meg tudja bocsátani a bűneinket. Jézushoz bármikor valóban oda lehet menni. És ezt a lelki leselkedőknek, a lelki háttérbe vonulóknak szeretném üzenni, Jézushoz bármikor oda lehet menni. És ezek a farizeusok, akik abban a helységben voltak, akik azzal a céllal hívták meg, hogy letudják a vendéglátást, akik azzal a céllal ültek be, hogy leselkelődjenek, azok nem tudták és nem döbbentek rá arra, hogy Jézus Isten fia, hogy Jézus valóban megváltó, hogy Jézus valóban azért jött, hogy gyógyítson, hogy sánták járjanak, hogy vakok lássanak, és hogy bűnösöknek megbocsátassék a bűneik. Drága testvéreim, egyedül Jézus Krisztus az, aki valóban segíthet rajtunk, aki valóban segíthet rajtad, segíthet a problémáidon, segíthet a gyászunkon. Engedd magad közelebb Jézushoz. Engedd, hogy viszonyod megváltozzon ő hozzá. Ne a paratéreó, ez a görög szó jelenti a leselkedőt, szemmeltartót, ne a paratéreó, hanem csupán a téreó, azaz a követés, figyelemmel kísérés legyen az életedben. Mekkora különbség, pedig csak egy igekötő. Paratéreó és téreó. Téreó, hogy legyen követés, hogy legyen kit követni, hogy legyen kire mindig felfigyelni, hogy legyen akkor is felfigyelni Jézusra, amikor éppen horgasztott fejjel, lelki horgasztottságban vagyunk, mikor lehorgasztjuk a fejünket, és nem akarunk rátekinteni. Milyen nagy különbség van a két jelentés között, a két viszonyulás között. És megdöbbentő, hogy azok, akik megfigyelték őt, rajta akarták kapni, azok nem tudtak megszólalni. Azt mondja az ige, egymás után, remélem, hogy a testvérek felfigyeltek, megpróbáltam kihangsúlyozni, de nagyon érdekes, egymás után három mondaton belül is elhangzik, de ők hallgattak. Aztán a két mondattal később nem tudtak erre mit felelni. És a hebraizmusban, sőt ugye a görög világban, sőt a magyar nyelvben is a szóismétlés az nem más, mint nyomatékosítás. Ügye-ügye meg, mondtam, hányszor fenyítettük a gyerekeinket. Bizony-bizony. És most itt Lukács és Jézus nem véletlenül mondja, nem tudtak megszólalni. Mert akinek Jézushoz való viszonya ilyen, az a vele való szembesülés folyamán el fog hallgatni. Azok nem tudnak perlekedni, mondhatni azt, hogy Jézus sarokba szorította őket. Jézussal nem lehet, az ember nem képes vitatkozni, nem képes vitába szállni. Nem egyszerűen nem tud az ember, hanem a lényéből fakadóan nem képes. Két történetet hagy hozzak testvérek elé. Parázna asszony története. Az írástudók, farizeusok oda cipelik, oda húzzák, oda vonják a parázna asszonyt Jézus elé. Elkezdik őt ócsárolni, már fogják a köveket, már vetnék rá a köveket. Jézus szól egy mondatot, és az írástudók, a farizeusok nem voltak képesek vitába szállni. És csendben ledobták a köveket. Középen ott volt a parázna asszony, gondoljunk a viszonyára, hogy milyen viszonyban voltak abban az adott pillanatban, és hirtelen megváltozik egy mondattól. Mert engedte, mert rájött arra, hogy szüksége van Jézus Krisztusra, és a farizeusok csendben, némán ledobták a köveket, és odébb álltak. Vagy gondoljunk a gazdag ifjú történetére, aki még az elején megpróbálta ott bizonyítani, hogy mennyire jó ember, hogy mennyire vallásos, mennyire törvényt betartó, törvénytisztelő ember. Jézus szól egy mondatot, és aztán a gazdag ifjú csendben elmegy. Elmegy, mert nem volt képes vitába szállni Jézussal. Mert lehet, hogy egy ideig tudunk Jézussal hadakozni, de attól még nem változik meg az életem. Lehet, hogy egy ideig tudok még vitába szállni Jézussal, de nem változik meg a helyzetem, nem segít a problémáimon. Engedjük át, hogy Jézus megváltoztassa a viszonyunkat ő vele. Engedd, hogy megváltoztassa ez a vallásos, előírt, kötelezettségekkel teli viszonyt, bensőséges, szabad, szeretet teljes tanítványi viszonya. Bocsánat. Engedd, hogy Jézus közelebb kerüljön hozzád. És ez a mai igehirdetés, ez a mai történet legfontosabb üzenete. Engedd, hogy ez a viszony megváltozzon, hogy helyreálljon, hogy ne iszony legyen. Amen. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy te figyelmeztetsz bennünket. Köszönjük, hogy rá szeretnél döbbenteni bennünket arra, hogy milyen viszonyban állunk. Köszönöm, hogy engem is megvizsgálsz és intesz, hogy sokszor a viszonyom nem kedves előtted. Megvizsgálsz, de köszönöm, hogy helyre is teszel, helyre teszel, mert intesz, mert bátorítasz, mert fedsz. Köszönöm neked, hogy te rámutatsz arra, hogy mindenkinek szüksége van rád, rámutatsz arra, hogy nem érdemes vitába, nem érdemes hadba szállni, mert úgyis te jössz ki győztesként, ahogy győztél a halál felett, ahogy győztél a bűn felett, győztél felettem is, győztél az akaratom, győztél az életem felett. Drága Úr Jézus, te változtasd meg a szíveket, változtasd a leselkedő, a megfigyelés alatt tartó szíveket, figyelő, követő szívekké, mert téged szeretnénk figyelni, rád szeretnénk figyelni, és téged szeretnénk követni. Legyen áldott a te szent neved. Amen. Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen.